Miért üzlet a társadalmi felelősségvállalás? Mitől értékes egy metropolis? Mekkora biznisz a kultúra?
Most mondom, vagy kérdezem,
mert itt az idő,
hogy kapcsolódjunk!
Kedves hallgatóink, a vendégem Gró Gáspár, József Attila díjas irodalomot történész, kritikus, szerkesztő, főszerkesztő. Üdvözlöm!
Jó napot kívánok! Én is szeretettel üdvözlöm a hallgatókat.
És hát amit rögtön említeni akartam, hogy ez évtől a Magyar Művészeti Akadémia levelező tagja. Ezt mindig így el szoktuk mondani, de egy kicsit el is siklunk fölötte, hogy mondja már el pár szóban, hogy ez tulajdonképpen mit jelent. Mert tudjuk, hogy vannak akadémikusok, de hogy praktikusan mi a rendes tag és a levelező tag között a különbség, azt azért a laikusok nem nagyon tudják.
Gyakorlatilag semmi.
Aha.
Azt hiszem, hogy a megnevezés tulajdonképpen nem tudom, hogy legyen két fokozat. Én nem tudom, hogy hogy alakult ki történelmileg. Persze van egy tippem, hogy vannak valamilyen szervezetben tiszteletbeli tagok. A rendes tagnak hívják szerintem azt, aki már hosszabb ideje ott van. Jogköre nincs több, mint a levelező tagnak. Tehát az alapvető különbség inkább azt hiszem a nem tag és a levelező tag közt. Van a levelező tag és a rendes tag közt, szerintem csak egy árnyalatnyi vagy megnevezés.
Világos, jó, akkor nem arról van szó, hogy a levelezők rendetlenek.
Nem. Igen, és én több éven keresztül van még egy fokozat, ami a köztestületi, de nem akadémikus tag.
Igen.
Az nem tag, mondjuk én azt a levelező taggal szemben ürügyező tagnak teveztem.
Az is nagyon jó. Lehet, hogy föl lehet venni ezt is, vagy hivatalossá tenni. Amiről fogunk beszélgetni, vagy többek között fogunk beszélgetni, az I.S. Gyula, ugye I.S. emlékév van, hiszen, hogyha jól emlékszem, akkor 83-ban hunyt el, de hát nyilván ezt a Petőfi emlékév, ez egy kicsit elhomályosítja, de amúgy is én azt tapasztalom, és nem tudom, hogy ebben megerősít-e, hogy kicsit elhalványult I.S. Szóval sok másokkal egyetemben, de hogy annak ellenére, hogy van a népi kultúrának, és hát elsősorban a népzenének, néptáncnak egy ilyen revival-e, az, amiről beszél akár a Puszták népében, az egész hát kultúra meg korszak, arra már nem nagyon akar senki emlékezni, szóval nehezen veszik elő I.S. Nem tudom, mit gondol erről?
Hát egyrészt természetes, hogyha meghal egy nagy alkotó, akkor utána jön egy ilyen átmeneti purgatórium állapot, amikor ugye először van egy nagy fölívelés, és hogy na meghalt, akkor most gyorsan emlékezzünk, aztán ez elmúlik, utána hosszabb csönd, és aztán nagyjából kialakul valakinek a helye a szellemi hagyományban. De I.S.-sel kapcsolatban mindig nagyon sok probléma volt, eltekintve attól, hogy voltak időszakok, amikor különböző nem feltétlenül az ő közvetlen, direkt irodalmi működésével kapcsolatban vált fontossá. Mm. Erről szerintem hosszabban lehetne beszélni, de föl kellene bontani részkérdésekre. Az egyik ugyanis magával a népiséggel, népi gondolattal, igen, népi politizálással kapcsolatos. Én rögtön kétfelé választanám ezt a mindig összefüggő, egybemosódó fogalompárt, hogy népi irodalom és népi írói mozgalom és népi esség vagy népiség, mint művészeti irodalmi program. Ez két külön dolog. Tehát a népi politizálás, ez tulajdonképpen valahogy az ellenfelek ragasztották rá arra a gondolkodásmódra, amiben valóban az egykori népiesség, a Petőfi idején való népiesség étosza jelent meg a 20. században. Mm-hmm. Ez volt az első rész, és hát azért Petőfi egy olyan kicsit a 19. századi magyar nyelvű irodalom alapítás emblematikus alakjaként egy megemészhetetlen nagyság volt. És nem véletlen egyébként, hogy most a kérdésben is fölmerült a Petőfi emlékév kapcsán is, hogy hogyan lehet ezt összekötni az I.S. emlékével. Hát az egyik azért egy 200 év, a másik 120 már a megközelítésben, és a 120 nem olyan nagyon kerek évszám. de mondjuk nullára végződik, tehát kerek.
Igen.
Nos, tehát az irodalmi népiesség az egy meghatározható, esztétikailag is definiálható valami. Ez mondjuk a magyar irodalom természetéhez tartozik, mert a magyar nyelv, amikor egyáltalán visszakapta nem csak az alkotmányos jogait, vagy a közéleti jogait, de tulajdonképpen az arisztokrácia és a műveltség nyelve az nem a magyar volt. A műveltség nyelve a latin volt, az arisztokrácia, hát hol német, vagy máshol francia, vagy részben itt is, de a magyar nyelv az nem nagyon volt használatos a tudományokban, művészetekben. Hol maradt meg? Ugye a parasság körében, amit a legegyszerűbben népnek mondtak. Tehát ez volt az első közelítés. Ugye a Bartók számára is fontos kérdés volt, hogy a népdalt hogy hívja, és ő inkább azt mondta, hogy parasztdal. Tehát mondjuk a parasztiság és a népiesség ez valamilyen formán össze is kapcsolódott, össze is függött.
Igen.
De ez mondjuk az egyik rész. De ha megnézzük, hogy az úgynevezett népi politizálás mit jelent, az már egy egészen más, az már nem művészeti, nem irodalomtörténeti, nem esztétikai kérdés, hanem művelődés történeti, vagy politika történeti, vagy eszme történeti. Ez egy másik, más ügy. A kettő persze érintkezik, meg van átfedés valamennyi köztük, de nem ugyanaz. Most így és mind a kettő, mind a két irányból fontos alkotó.
Nyilván az átfedés, tehát nyilván az irodalom és a politikai mozgalmak átfedése az mindig személyekben csúcsosodik ki, tehát mindig ott van egy-két olyan kulcsfigura, akit szerzőként is ismerünk, és politizáló, szándékosan nem használom a politikus kifejezést, de igen, politizáló alkatként is ismerünk.
Minden esetre így létrejött egy nagyon érdekes helyzet mondjuk a 30-as években, hogy a népinek nevezték, vagy a népiességhez, vagy a népiesek körébe sorolták Németh Lászlót, Illyés Gyulát, de mondjuk Csészabó Lászlót is, bizonyos értelemben még Szabó Lőrincet, lehetne még sorolni a neveket, akik a korszaknak az európai értelemben legszélesebb műveltségű alkotói voltak, nem csak ők, de abban a körbe tartoztak. És hát népinek tekintették a tényleg a paraszti sorból előkerült olyan költőt is, mint Sinka István, aki tulajdonképpen egy ős zseniként, vagy vad zseniként jelent meg, mint költő, de nem mint irodalomszervező, hanem teljesen más dimenzióban, de ebben a kifejezésben összetalálkozott két teljesen különböző fogalom. Mind a kettőre alkalmas, de teljesen más oldalakat jelenített meg. Na most így is, hát a 20-as évek első felében párizsi emigrációban élt, de ő maga minden ellenkező híreszteléssel meg megrögzöttséggel szemben nem paraszti származású volt, az apja uradalmi gépész volt. A felmenői közt voltak papok, vagy református lelkész háttér volt. A kisgyermek ijést a nagyszülei francia nyelvórára járatják. Igen, ott a pusztán, a zsellérek, napszámosok világában, de a közeli grófi, vagy nem tudom milyen kastélyban, egy francia nevelőnőtől már ő tanul franciául.
Aha.
Aztán 14 éves korában kerül Budapestre, ahol középiskoláit folytatja, amit már korábban megkezdett ott Dombóváron, tehát a szülőföldjén. Tehát ezt nem lehet azt mondani, hogy ez egy klasszikus paraszti származás.
De nem voltak juhászok, valamiért nekem úgy rémlik.
Az egyik nagyapja számadó juhász volt, aki szintén nem paraszt az akkori falusi hierarchia szerint, mert valamiféle területen kívüliséget élvez, hiszen a személyében független, nincs benne a normál normál. Az akkori falusi, vagy még a feudalizmusból megradt hierarchiában. Tehát egy egészen más, különös világ, és akkor még mindig nem beszéltünk arról, hogy mennyire más világ volt a Dunántúl, mennyire a Nyugat-Dunántúl, mennyire Erdély, tehát hogy hatalmas különbségek vannak.
Igen.
Ebben a köztudatban egy szóval elintézett paraszti világban is, amiben nem csak parasztok vannak, hanem polgárok is.
Nagyon jó, hogy ezt megvilágította, mert azt gondolom, hogy fontos, hogy közelebb hozzuk ezt az aspektusát is, de hogy főleg talán az lenne a fontos, hogy újraolvassuk Ijést. Mert tényleg azt gondolom, hogy egy olyan korszakban élünk, hogy meglehetősen romanticizáljuk ezt az időszakot, ezt a korszakot, aminek kétségtelenül voltak hát romantikus pillanatai is, meg nyilván, hogyha most visszatekintünk a népköltészetre, vagy a paraszti kultúrára, az egy ilyen egészen hát mesébe illő, de hogyha mondjuk valaki, hát akárcsak a puszták népét mondhatom, leveszi azt a könyvespolcról, és egy kicsit beleolvas, és beleíli magát abba, hogy milyen időket éltek akkor a parasztok vagy a cselédek, akkor rögtön más képet kap erről.
Természetesen, és ami Ijésnél nagyon-nagyon fontos, ez a bizonyos párizsi emigráció.
Igen.
Mert hogy hazatérve, illetve még Párizsban megismeri, lakva ismeri meg a nyugat-európai gondolkodásmódot, kultúrát, de ő oda már egy baloldali mozgalomban való szerepvállalása miatt kell, hogy kimeneküljön, mert a letartóztatás fenyegeti. Tehát volt nagyon sok olyan barátja, ismerőse, akik nagyon aktívan részt vettek a kommunista mozgalomban, amelyikhez viszont neki konkrétan nem volt köze. Ő nem volt sohasem kommunista, megint csak minden ellenkező híreszteléssel szemben. Vörös katona sem volt mellesleg, aminek szintén tiltakozott ellene, de egy csomó olyan ráfogás alakult ki, vagy olyan dolgokat sikerült rá sütni, amik ellen nem nagyon volt mód védekeznie, azon kívül, hogy egyszer-egyszer leírta, hogy hát nem úgy voltak a dolgok, ahogy azt mondják róla. De ennél sokkal izgalmasabb, hogy az első versei azok kifejezetten az avantgárd élvonalába is vihették volna. Tehát írt francia nyelvű avantgárd verseket, Párizsban ismerkedett Czárával, tehát például, de lehetne sorolni a többi kiemelkedő szürrealista, vagy akármilyen avantgárd irányú költőt is.
Sőt, bocsánat, és, hát ők aztán látogatták is őt, tehát azért erről vannak anekdóták, meg legendák.
Persze, hát meg is maradtak ezek a kapcsolatok. És ebben a világban azért, ha megnézzük, mondjuk ismert példa, hogy Picasso, aki nem tartozott ehhez a körhöz, de vagy érintőlegesen mégis, és más képzőművészek, hogy fedezték fel az afrikai törzsi művészetet.
Igen, igen, igen.
Tehát,
persze,
hogy milyen impulzus jelentett, és ez általában a folklórhoz való esztétikai kapcsolódást a 20. század elején elég izgalmassá és nem kivételessé tette. Tehát az, hogy Bartók sem véletlenül fordult a népzene felé, tehát kerestek valami olyan megújulási lehetőséget, olyan impulzusokat, amik sok minden más megvilágításba helyeztek, de tehát ez a dolognak az esztétikai része, vagy szűkebb értelemben vett poétikai része, de hát Ijésnek a szociális elkötelezettsége, az az élménykör, amit mégiscsak ott szerzett a pusztán, és azt annak a jogfosztottságnak, kiszolgáltatottságnak, aminek tanúja volt, nem elszenvedője, hanem tanúja volt, de érzékeny lélek révén azonosulni tudott ezzel a fajta, ezeknek a megalázottak és megszomorizottnak a gondolkodás módjával, amiben Petőfi, a nép nevében író Petőfi is hangot adott, ha belegondolunk, nem sokkal korábban.
Hát igen.
Hát ha most azt mondjuk, hogy Petőfi a 60-65 évvel korábban működött, mint ahogy így és eszmélkedni kezdett, az azt jelenti, minthogyha mi most visszaszámolunk, és akkor eljutunk odáig, hogy körülbelül, minthogyha Ottlik Géza távolsága lenne ez a napjainktól. Tehát ez a múlt szemléletünkben, hogy milyen közeli volt 48-49 ijéshez, már 1848-49 ijéshez, ezt nem tudatosítjuk eléggé. És itt van még egy hallatlanul érdekes dolog, hogy az ő gyerekkorában még éltek olyanok, akiknek volt közvetlen, vagy legfeljebb egy közvetítővel kapott emlékük a forradalomról és a szabadságharcról. Ráadásul, és ezt így és többször meg is írja, ott volt a környékük örökösnek mondható parlamenti képviselője, az öreg madarász, aki a debreceni trónfosztó országgyűlés idején 1849-ben a szélső balhoz tartozott. És ő még így és elbeszélése szerint ugye, megfogta a kisgyermek kezét, és azt mondja, hogy úgy fogd ezt a kezet, hogy ebben ott van Kossuth Petőfi akárkinek a kézfogása is. Tehát én ezt fogalmaztam meg úgy, hogy Illyés Gyula a történelmet nem könyvből, hanem kézfogásból tanult a kisgyermekként. És ez meghatározó élmény volt, ezért írta meg végül is a Petőfi kötetét, és ez jelentette számára a népnek és a nemzetnek az összekapcsolását. Tehát ha ezt jelképesen vesszük, akkor a nemzet, a patriotizmus és a szociális küldetéstudat kisgyermekként összeépült benne, és egész életében ennek a kettőnek az egységét jelenítette meg, hozzátéve, hogy mindig kiegészítve az adott világnak a nemzeti kurzus idején a szociálisat kellett hozzátenni, a szocialistának mondott és az úgymond szociális igazságtételt hirdető rezsim idején mindig zárójelbe kell tenni, hogy más a propaganda és más a megvalósulás. Tehát a szociális kurzus idején pedig a nemzetit kellett felerősítenie. Tehát egy ilyen kiegyenlítő szerep, természetes kiegyenlítő szerep volt benne, és így volt az, hogy folyamatosan támadták a 30-as években a szélső jobb részéről mint kommunistát, a kommunista rezsimben pedig folyamatos támadásokat kapott, mint nacionalista.
Gáspár, a beszélgetésünk elén említettem, hogy megnyílt a napokban egy kerítéskiállítás az Andrássy úton, amiben, hogyha jól tudom, ön is részt vett.
A kiállítás ötlete az nem csak az enyém volt, hanem többen ötlöttük ki. Végül is én írtam meg a szövegét. Nagyon sokat segített a képek válogatásában és átadásában így és Mária, és ami számomra így és egészen különleges és fontossá tette az, hogy soha nem gondoltam volna, hogy ő a legnagyobb költő, vagy ő a legnagyobb drámaíró, vagy ő a legnagyobb esszíró, stb., de mindenben a legjobbak közé, a kiemelkedően nagyobb közé tartozott, és tulajdonképpen mint a 10 próbában, hogy ott sem az a győztes, aki a legjobb kerejvető, vagy a leggyorsabb sífutó, vagy a legnagyobb távolugró, vagy magasugró, hanem aki a teljes spektrumban a legtöbbet tudja nyújtani összesen. És ijésben egy ilyen szellemi 10 próbázót látok ma is, mert 60 éve volt körülbelül, 60 alkotó éve volt, és mindegyik évében, évtizedében bármi is történt, a legjobbak közé és a meghatározó személyiségek közé tartozott. Akár lehetett volna avantgárd költő, akár közéletisége, akár drámaíróként, mindenben maradandó dolgokat hozott létre, és alapvetően csak egy hasonló alkotót tudnék, aki ilyen átfogóan és ilyen mélyen benne volt a magyar szellemi életben, tulajdonképpen Kodály Zoltán, de a zene az más,
Igen.
mint a verbális műfajok, aminek sokkal közvetlenebb ideológiai, közéleti és egyéb jelentése is van. De ebben az összefüggésben így is, a 20. századi magyar szellemi élet legátfogóbb jelenségének tartom, és ezért tartom példaszerűnek.
Azt szokták mondani a képzőművészek, hogy hát a plakátok, a plakát műfaj az bevonult a tulajdonképpen a kiállító termekbe az utcáról, és ugyanakkor a múzeumok meg kimentek az utcára sok esetben, és nyilván azért is jó ötlet egy ilyen kiállítás, mert kedvet csinálhatnak, meg fölkelthetik az érdeklődést az arra járókban. És most nagyon nehezet fogok kérdezni, hogyha egy fiatal ember mondjuk érettségi környékén, vagy érettségi után, érettségi előtt néhány évvel barátkozni szeretne íjéssel, akkor mi legyen az első kötet, amit a kezébe vesz?
Hát ez roppant nehéz kérdés, tényleg.
Tudom, mondtam.
mert íjés, mint költő tulajdonképpen egyszerűen befogadható. Viszont ma az ilyen típusú költészetnek nincs konjunktúrája, mert túl egyszerűnek tűnik. Ráadásul ezek az egyszerűnek mondható versek is hihetetlenül összetetten intellektuálisak, és megjegyzem, mindig elég hosszúak is. Megírása után tudomásunk szerint egy embernek mutatta meg feleségünk kívül az Egy mondat a zsarnokságról című versét, Bibó Istvánnak, akinek nagyon tetszett, csak azt mondta, hogy hosszú. Más megfogalmazásban, én hallottam ezt úgy is, hogy túl sok benne a betű, ami ugyanazt jelenti, csak egy kicsit szellemesebb a megjegyzés. Tehát az íjés versek általában hosszúak, és ezt a mai fiatalok szintén nem kedvelik. Ami a drámáit illeti nem játsszák, az egy dráma bemutatása, az pedig úgyis a rendezőtől függ, hogy miként mutatja meg az aktuális közönségnek. Az eszékhez nagyon nagy átfogó műveltség kell, hogy valaki befogadja és fölfogja a mélységeit, amit szintén nem tud egy mai fiatal ennek a fajta történeti műveltségnek, a nagy olvasottságnak, ismereteknek a halmazával nem tud megbirkózni, tehát nem tud hozzákezdeni, nem tud vele mit kezdeni. Úgyhogy nagyon, nagyon nehezet kérdezett, hogy mivel kellene kezdeni, és akkor marad, ami talán a legkönnyebben befogadható, eljutunk a puszták népéhez.
Hát igen.
Mert az, ugye, de hát annak is megvan a maga terjedelme, de az egyes részei azért még kirogatva is sokat mondanak.
Igen.
Szóval nem egyszerű íjéssel találkozni, és talán ez is közrejátszik abban, hogy nem olyan ismert, mint az, amit megérdemelne, hiszen az olvasás azért mégiscsak fiatalon kezdődik. Tehát amit az ember nem bizonyos életkorig nem ismer meg, azzal később sokkal nehezebben találkozik. Számomra a dolog könnyebb volt, mert élt még így is. És a megnyilvánulásaira, a személyes jelenlétére lehetett figyelni akkor. Uh-huh. Tehát ami olyan motiváció volt, hogy igen, akkor meg kell vele ismerni.
Hát igen, az semmilyen se fogható, hogyha van egy személyes kapcsolat.
Igen, igen. Tehát ő jelen volt, hát akkor még a televízió nem volt különösebben jellemző, de jelen volt a rádióban, és hát azért persze nyilván ki hogyan nézte a világot, meg mit hallgatott, de hát azért nekem a 11 néhány éves koromtól kezdve az október 23-a körül a BBC magyar adásában, vagy a Szabad Európában rendszeresen elhangzó Egy mondat a zsarnokságról, az katartikus élmény volt. Tehát ha más nem, akkor ez fölhívta a figyelmet arra, hogy ilyest olvasni kell, mert aki ilyeneket tud kimondani, az nem akárki. És közben itt van köztünk, ami ugye szintén egy izgalmas kérdés volt, hogy milyen feszültség van, hogy egyfelől születik egy olyan vers, ami ennek az egész rendszernek az alapjait támadja meg, és tulajdonképpen költői értelemben ízekre szaggatja, másrészt ezt a költőt a rendszer, mint koszorús költőt, és mint a korszak legnagyobbját tudja ünnepelni. Aztán persze az ember később megtudta, hogy ez milyen álságos volt ez az ünneplés. Ugye, mert múlt az idő, de aztán kiderült, hogy mit enged meg a rendszer, hogy megengedi egy tanulmányának a közlését, de mikor az kötetben is megjelenne, a kötetet kinyomtatják, és utána, nem tudom, 10 évre raktárba kerül. Ez a Szellemis Erőszak című kis kötetre utalok.
Igen.
Ami tulajdonképpen csak 89-ben kerülhetett az olvasók elé. És addig dekkolt egy raktárban.
Igen, mert külföldi publikációit is korlátozták, tudom, hogy ott is voltak mindenféle nehézségek, finoman szólva. Igen. Gáspár, én nagyon szépen köszönöm, hogy itt volt, elszaladt velünk az idő, de azt gondolom, hogy nagyon kedvcsináló volt, amit mesélt, és szerintem akik nem ismerik, azoknak tényleg érdemes újra felfedezniük, vagy életükben először felfedezniük Illyés Gyulát, mert van tőle mit tanulnunk, és hát van tőle mit olvasnunk bőven. Én tényleg köszönöm még egyszer, hogy elmondta ezeket. Gró Gáspárral beszélgettem, József Attila Díjas irodalom történésszel, a Magyar Művészeti Akadémia művészet elméleti tagozatának levelező tagjával. Nagyon szépen köszönöm.
Minden jót, viszonthallásra, én is köszönöm.
Minden jót, viszonthallásra.
Miért üzlet a társadalmi felelősségvállalás? Mitől értékes egy metropolis? Mekkora biznisz a kultúra?
Most mondom, vagy kérdezem.
Mert itt az idő,
hogy kapcsolódjunk!
Hát kedves hallgatóink, félelmetes dologra készülnek az Andrássy úton, icipici gyerekeket, 10-12 éveseket akarnak, hát egészen reggelig kalandoztatni a Budapest Bábszínházban, és aki mindezért felelős, Hírman Blanka itt van a vonalban, szia!
Szia, és köszöntök minden hallgatót is!
Hát bocsánat, így konferáltam föl, de hát ráadásul még azt is hozzáteszitek, hogy szülők kizárva, ami azért sokaknak hát ijesztően hangozhat, és mindez ráadásul december 27-én lesz, tehát az egész karácsonyi ünnepkört hát megkoronázandó. Mire lehet itt számítani? Szívesen mennek a gyerekek egy ilyen éjszakai kalandra, szülők kizárva ráadásul?
Hát azt hiszem, az az extra ilyen íz benne ebben az egészben, hogy apa és anya elmegy, és itt lehet kalandozni nélkülük. Természetesen azért vannak felnőttek, és vigyázunk rájuk, de hát azért nagyon izgatottan szoktak jönni. Ez gyakorlatilag egy ottávos buli haverokkal, és azért azt hiszem, arra még mindenki emlékszik, hogy az mekkora izgi volt.
Várj, a haverokkal hogy kell érteni, hogy itt társaságokat vártok, vagy lehet teljesen individuálisan is menni?
Abszolút lehet teljesen egyedül is jönni. Azt vettük észre, hogy nagyjából fele-fele arányban érkezik úgy gyerek, hogy mondjuk barátokkal, tehát hogy jön, összebeszélnek páran, és akkor úgy, de nagyon sokan vannak, akik bevállalják, hogy egyedül, és hát itt is szereznek barátokat negyed perc alatt. Úgy is van kitalálva egyébként a program, hogy csapatépítéssel kezdünk, mert hát mégis csak 20 gyerek egy egész estét együtt tölt, és olyan feladatok is vannak, ahol abszolút így a csapatmunkára megyünk le, és arra van szükség. Úgyhogy szerintem mondhatom azt, hogy szövődnek nálunk olyan barátságok, amik aztán folytatódnak is.
Szóval még feladatok is vannak, hát szegény gyerekek. Nem szoktak panaszkodni. Igen, ezt valahogy sejtettem, hát nyilván iszonyú izgalmasan hangzik a dolog, de mi az, amiben tulajdonképpen részt vehetnek ők? Ugye mondtad, hogy csapatépítés, meg hogy ott alvós buli, meg pizsama, meg stb. De lesz-e valami előadás is, amit ők passzívan láthatnak, vagy tulajdonképpen minden interaktív, és ők maguk csinálnak mindent?
Van előadás nézés is ebben az éjszakában. Úgy van, hogy van a Gangster Nagy című előadásunk, ami már egy jó 10 éve nagy sikerrel fut, és maga az egész éjszaka ennek az előadásnak a világában játszódik, ami egyébként napjaink Londonja és a 10-11 évesben világa. És arra invitáljuk a gyerekeket, hogy miután megérkeznek, megnézik ezt az előadást, majd utána ők nem lépnek ki a színfalak közül, és nem lépnek ki az előadás világából sem, hanem gyakorlatilag folytatódik a történet szinte, ahol véget ér az előadás, és onnantól kezdve a közös kalandokon igazából a történetet meséljük tovább valahol, találkozva a szereplőkkel. A főszereplő konkrétan az egyik segítőjük szinte végig, úgyhogy Úgyhogy az előadás egy kicsit ilyen organikusan interaktívá válik a számukra igazából.
Ez a Ben a Gangster Nagyi, ez mennyiben bábos, és mennyiben élőszereplős, vagy mennyiben kombinált? Ezt csak azért kérdezem, hogy amikor a gyerekek találkoznak, meg mondtad, hogy kalauzolja őket az egyik főszereplő, ott egy szereplő-szereplőre kell gondolni, vagy báb szereplőre?
Hát ez egy fúziós előadás, nagyon sok előadásunk működik úgy, hogy egyszerre van benne
színészi
feladat és élőszereplő, és egyszerre van benne báb is. A Gangster Nagyi az pont úgy működik, hogy például tehát a felnőtt szereplők, például Ben szülei, vagy az őrmester, vagy a kotnyeles szomszéd, ők színészek, tehát hogy ők a maga valójukban léteznek a színpadon, és Ben, aki egy bunrakubáb, illetve a Nagyi.
Egy bocsánat, egy micsoda? Ponton,
egy bunrakubáb, ez azt jelenti, hogy hát egy olyan mozgatás, akit hátulról tart a színész, és van egy ilyen pálca a fejében, és ezáltal mozdul meg a báb. Hagyományosan hárman szokták mozgatni nálunk ebben az előadásban, itt most egy bábot, egy valaki.
Aha.
Viszont amikor a gyerekek találkoznak a szereplőkkel utána az éjszaka során, ott már ezekkel a bábokkal nem, tehát Ben bábbal és Nagyi bábbal már nem, de azért természetesen a bábszínházból adódóan találkoznak bábbal az éjszaka során mindenféle körülmény között, de ezt nem akarom elszpoilerezni.
Nem, hát Isten őriz. És hogy kell ezt elképzelni, hogy 7 órakor kezdődik az előadás, és akkor utána tart a móka, ameddig tart, vagy mi a napi rend? És nem, egyáltalán nem, is kapnak-e a szegény gyerekek vacsorát?
Nem éheztetve bezárjuk őket a pincébe. Nem, ez úgy szokott kinézni, hogy 5 órakor várjuk a gyerekeket a színház aulájába, ők érkeznek mindenki előtt, mert hogy ők ugye valamennyire egy VIP csapat, és hát ott el is búcsúzunk apától és anyától, és akkor 6-kor kezdődik az előadás, előtte nekik van egy kis idejük lepakolni, megérkezni, felfogni, hogy itt most ez így lesz, megismerni minket is, akik így végig ugye velük vagyunk, és akkor megnézik az előadást, ez ugye egy 2 felvonásos, nagyjából 2 órás előadás. Igazából utána ők már ugye nem mennek haza, tehát kezdetét veszi maga a játék. Persze előadás után a vacsorával kezdünk, tehát igen, van étkezés a számukra, viszont már a vacsorakor történik mindenféle bonyodalom, meg izgalom, és akkor onnantól kezd gyakorlatilag tényleg egy egészen kalandos utat járunk be. Nagyjából, hát ilyen évfél és egy között szokott véget érni a történet, addigra mindenki meg is nyugszik, megoldódik az összes kérdés, ami felmerül minden bonyodalomnak, megtaláljuk a megoldását, és addigra általában el is fáradnak annyira, hogy azért úgy érzik, hogy na jó, most már tényleg hajlandóak vagyunk leoltani a lámpát és aludni.
És hol alszanak a gyerekek?
A színpadon alszanak, fent a 4. emeleten a stúdió színpadon. Itt játsszuk egyébként az előadást is, tehát a Gangster Nagyitők itt nézik meg, és amíg ők vacsiznak, addig a kollégák hipersebességgel szétszerelik ott a nézőteret, meg azért a díszletnek az ilyen veszélyesebb elemeit eltávolítják, és akkor megágyazunk nekik, egy ilyen nagyon kis kényelmes hálótermet szoktunk berendezni nekik, kap mindenki egy polifómot meg, pokrócot, párnát, illetve ők szoktak hozni maguknak még hálózsákot, hogyha szeretnének még puhábban aludni. És akkor kicsit ilyen tábor feeling, hogy így ott van. Mindenki kap egy éjjeli lámpát is, nagyon hangulatos szokott lenni.
Alvós állatot nem szoktatok osztani? Mert gondolom azért a bábszínházba akad.
Akadna, de általában hoznak magukkal egy bajtársat, akiben biztosan bíznak a gyerekek.
Hát figyelj, nagyon izgalmas lehet, és hát meg kell, hogy mondjam, hogy irigylésre méltó, bár biztos is sokaknak van ambivalens élménye ilyen kisgyerekkorából a bábszínházzal kapcsolatban, hiszen a bábok azok nagyon klasszak, amikor mozognak, de amikor nem, akkor azért van bennük valami félelmetes, de hát nyilván ezeket az érzéseket is le lehet győzni. Egyébként azt tudom, hogy van ezen túl, illetve ezen kívül is színház pedagógiai foglalkozás, sőt nem is tudom, hogy pontosan ezt színház pedagógiának hívják-e, minden esetre van ennek egy gyűjtőneve, a mozgató, és hogyha jól tudom, te ebben is részt veszel aktívan.
Így van, a mozgató, az jól mondod, ez a színház pedagógiai műhelyünk, és én ott vagyok az egyik színház pedagógus, és egyébként Végvári Viktória, aki az én főnököm, mentorom, ő pedig a vezetője, illetve megálmodója ennek a műhelynek, és valóban mi az éjszakán kívül, tehát a rendes
szokásos napirendben működünk egy nagyon aktív alkotóműhelyként is. Vannak szakköreink, ami ugye hétről hétre van egy állandó csoportnak, de vannak osztályoknak, egyéni felnőtt nézőknek mindenféle foglalkozásunk. Általában egy előadáshoz kapcsolódik, lehet előtte egy felvezető foglalkozás, vagy egy feldolgozó foglalkozás, de egy csomó, tehát nagyon sokféle programunk van. Már készítettünk egy ilyen térképet, ezt a honlapon meg is lehet nézni, hogy nem is úgy szedtük össze, hogy kinek mit ajánlunk, hogyan, mert nagyon tényleg annyi programunk van, hogy már néha mi is elveszítjük, hogy mit ajánljunk.
Nyilván még nem csináljátok ezt olyan nagyon régen, hogy generációk nőjenek föl, de azért elképzelhető, hogy ki, hát kinő vagy kifejlődik ezekből a gyerekekből egyfajta utánpótlás. Arra gondolok, hogy lehetnek belőlük színészek, urambocsá, bábszínészek, vagy egyszerűen olyan felnőttek, akik vonzódnak az előadó művészetekhez.
Abszolút. Olyan szinten, hogy például az alkotócsoportunk, ami egyébként 3 éve indult újra, de már jó pár évvel ezelőtt indult egy csapat, ott volt például egy olyan kisfiú, aki már akkor kicsiként is járt hozzánk, most lett gimnazista, most is jár hozzánk a nagyobbak csoportjába, és a gimnázium, amit választott, az például a Nemes Nagy, ahol ugye színészetet tanulnak, és ő abszolút tudatosan tör ilyen irányba, és érdekli a báb és az előadó művészet, és nem csak ő van így ezzel, hanem a kisebbek szakkörén is többen, jó, ők ugye picikék még, tehát hogy ők 6 és 10 év között vannak, de már most nagyon tudatosan mondják, hogy ők ilyen irányba szeretnének menni, és kifejezetten báb. Úgyhogy van is ilyen felelősségünk.
És nem terveztek egyfajta hát stúdiót? Tehát, hogy ezeknek a nagyobb gyerekeknek, akik azért már aktívan használhatóak is, hogy ilyen csúnya szóval fejezzem ki ezt, tehát, hogy részt vehetnének előadásokba. Azt nem tudom, hogy bábosként-e, de élőszereplőként biztosan.
Hát, ugye van ennek egy történelme, ugye volt a Budapest Báb Színháznak stúdiója, viszont ez már inkább a történelem. Ugye jelenleg, aki Báb Színházzal szeretne foglalkozni ennél komolyabban, ugye vagy az egyetemen tud, vagy a Kimi, ami olyan hely, ahol oktatást szerveznek erre, tehát hogy léteznek erre helyek. Én úgy tudom, hogy a vezetés felől erre nincsen így mostanában terv.
Jó, világos, de az biztos, hogy azért ez egy nagyon-nagyon jó irány. Pláne azért, mert van azt gondolom, hogy a bábnak, meg a báb művészetnek egyfajta revival-e, és most már kezdenek rájönni nagyon sokan, hogy hát ez nem csak egy gyerekműfaj, sokkal több ennél. Hát ugye erre a legjobb példa a ti felnőtt előadásaitok, amik hát mondhatnám a Decameron, de hát van több is, tehát azért látni azt a világban, hogy egyre komolyabban veszik ezt a műfajt, és talán lassan itthon is.
Hát ezen küzdünk már egy ideje, és örülök, hogyha ennek ezek szerint akkor van foganatja.
Jól van. Mit kell tennie annak, akit ez érdekel, akinek most fölkeltettük az érdeklődését, és úgy érzi, hogy a gyermeke, vagy maga a gyermek hát jelentkezne, mit csináljon, kit hívjon, kinek írjon?
Egyrészt lehet jelentkezni a honlapunkon is, a budapestbábszínház.hu, ott van egy mozgató fül, és azon belül van az Éjszaka a Bábszínházbannak külön egy oldala, ahol van egy regisztrációs form, azt ki lehet tölteni, és ott is lehet jelentkezni, meg ott minden információ le van írva. De ha bármi kérdés van, akkor a szervezésünket is lehet keresni, ők is nagyon szívesen válaszolnak bármilyen kérdésre, ha esetleg közvetlen tőlünk szeretnének a szervezőktől kérdezni, akkor a mozgatókukac.budapestbábszínház.hu-n várjuk a kérdéseket, de alapvetően ezen az online formon lehet jelentkezni, ott a legegyszerűbb.
Világos, és hát mondtuk, hogy ezt úgy karácsonyi ajándéknak is ajánljuk, de hogy 20 fő az nem túl sok, nem tudom, mi a tapasztalat, mennyire hamar telnek be ezek a helyek?
Az a helyzet, hogy én azt javasolnám, hogy inkább érdemes mi hamarabb regisztrálni, mert néha változó, tehát hogy nincs erre egy ilyen, nem vettünk észre egy ilyen trendet, hogy hú, az első 5 perc alatt telik be, vagy tényleg teljesen változó. Szerintem az a legbiztosabb, hogyha az ember már így most beírja a naptárjába, és tudja, hogy akkor az ott egy olyan éjszaka, amit így érdemes szervezni.
Na, nagyon klassz. Jól van, Blanka, én nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltál. Hirman Blankával, a Budapest Báb Színház színház pedagógusával beszélgettem, és akkor december 27-én éjszaka a Báb Színházban. Blanka, én nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltál.
Hát én köszönöm, és hát várunk minden érdeklődőt nagyon sok szeretettel.
Köszönöm még egyszer, szervusz.
Szia.
És most ennyi volt mára. Találkozzunk jövő hét szerdán délután.